Élet a Nemzeti Együttműködés rendszerében. Interjúsorozat Magyarország elmúlt 10 évéről.
Hölgyeim és uraim, nagy horderejű és méreható változások lesznek Magyarország.
2010-es parlamenti győzelme után Orbán Viktor a Nemzeti Együttműködés rendszerének nevezte el a Fidesz kétharmados parlamenti többségén alapuló új államot.
Magyarország fel fogja építeni a Nemzeti Együttműködés rendszerét. A demokratikus népakarat.
Nemzeti együttműködés helyett továbbra is versengő demokráciában élünk, sokan persze ezt is vitatják. Azt mindannyian érezzük, hogy 2010 óta egy másfajta állam épült. Üdvözlöm Önöket, Kerényi György vagyok. A NER elmúlt 10 éves. Lassan lejár a harmadik parlamenti ciklusa is. A Szabad Európa 13 részes interjúsorozatában szakértőkkel vitatom meg, hogy életünk legfontosabb kereteit hogyan változtatta meg az új rendszer. Hogyan tartja egyben és működteti a társadalmat a NER, és megfelelő válaszokat adott és ad-e Magyarország sorskérdéseire. A hetente készülő interjúk minden vasárnap délelőtt kerülnek ki hangzó podcast formában a szabadeuropa.hu oldalra, ahonnan le is tölthetők. A beszélgetések rövidebb, írott változatait pedig a következő hét szerdájától olvashatják. Tartsanak velünk, vizsgáljuk meg együtt a 2010 utáni Magyarországot.
Szilárd meggyőződésünk, hogy a Nemzeti Együttműködés rendszerében megtestesülő összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és sikeressé tenni hazánkat.
Harmadik rész. Győztesek és vesztesek. Hogyan osztja újra a NER az állam bevételeit? Beszélgetés Szikra Dorottya szociálpolitikussal.
A Nemzeti Együttműködés rendszerében az állam az adóbevételeket egyértelműen a stabil és magasabb jövedelműek javára osztja el. A kevésbé jó helyzetű családokat nem tekinti családpolitikája alanyainak, ugyanakkor az évtized második felében már a minimálbérből élők is elkezdtek fölkapaszkodni, állítja Szikra Dorottya szociálpolitikus. A Nemzeti Együttműködés rendszeréről szóló sorozatunk harmadik részében a Társadalomtudományi Kutatóintézet főmunkatársa, a CEU vendégtanára volt a beszélgetőtársam. Üdvözlöm Önöket, Kerényi György vagyok. Nyertesek és vesztesek, beszélgetés a NER társadalompolitikájáról. Mekkora jövedelem átcsoportosítás történt a NER-ben az alsó egyharmadból a föntebbi rétegekhez?
Nem annyira egyszerű megválaszolni ezt a kérdést. Azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy 2010 óta a Fidesz társadalompolitikája az egyértelműen a legalsóbb rétegeket bünteti, leginkább is a legalsó tizedet, és díjazza a jobb helyzetűeket.
Azt mondta, hogy bünteti. Nem túl erős kifejezés ez? Nem csak azt jelenti, hogy többet hagy a középosztály, és a felső egyharmadnál el is vesz a szegényebbektől?
Akkor kezdem egyből egy példával a 2011-es adóreformmal. Nem csupán a legmagasabb SZIA, tehát személyi jövedelemadó kulcsot csökkentették drasztikusan 16%-ra, ami egyedülálló nem csak az Európai Unióban, hanem az egész OECD-ben a legalacsonyabb, legmagasabb adókulcs keletkezett így Magyarországon ezzel a 16%-kal, tehát hogy a leggazdagabbak jövedelméből is csak ennyit von el az állam. De egyúttal az is történt, hogy a 0%-os kulcsot megszüntették. Én azt gondolom, erre lehet mondani azt, hogy büntetés, hát a nettó jövedelmek jelentősen csökkentek.
Mert az a minimálbéreseknek volt a jussa.
Pontosan, tehát a minimálbéresek nettó jövedelme jelentősen csökkent. És még egy dolog történt ekkor, volt egy úgynevezett adójóváírás 2010 előtt, ami pedig a már nem minimálbéren, de még alacsony béren foglalkoztatottak volt egyfajta adókedvezménye, és ez is megszűnt. Tehát itt egyértelműen büntetés történt. Nyilván a Fidesz nem így gondolt erre, mint egy büntetésre, és ha jól vettem észre, ugyanakkor csökkent valamelyest a kormánypárt népszerűsége, nem is valamelyest, azért elég jelentősen abban az időszakban, 2012-re, de nekem nem úgy tűnt, mintha az emberek ezt így fogták volna föl, vagy akár azok nagyon lázongtak volna, akiket ez negatívan érintett.
Ez a jövedelem átcsoportosítás. Mi miben nyilvánul meg? Említette az adórendszert. Ott van még mondjuk a szociálpolitika és a nyugdíjrendszer, vagy milyen területeken lehet ezt tetten érni?
A legeslegjelentősebb az adórendszeren keresztül történik. Egyrészt sokkal-sokkal több adójövedelem nem kerül az államkasszába, tehát sokkal több pénz marad azoknál, akik mondjuk az átlagbér felett keresnek, és ez folyamatosan így van 2010 óta, és azóta történt egy újabb SZIA csökkentés. Másrészt ugye az adó kedvezmények rendszerén keresztül, elsősorban a gyerekek után járó adókedvezmények óriási pénzeket hagynak azoknál, akik teljes mértékben érvényesíteni tudják ezeket. 33 ezer forint adókedvezmény jár havonta gyermekenként a három és a háromnál több gyereket nevelőknél. Ez azt jelenti, hogy egy olyan 100 ezer forintnyi összeg marad, vagy annyival több nettó jövedelme van annak, aki ezt teljes mértékben érvényesíteni tudja. Ezzel szemben elképzelünk egy olyan családot 2012-ben, ahol ugyan van három vagy háromnál több gyerek, de nincs akkora jövedelem, hogy le tudják írni ezt a 100 ezer forintnyi összeget, vagy 133 vagy 160 ezer forintnyi összeget. Ők elesnek ettől az adókedvezménytől, de a gyerekek ugyanúgy ott vannak, és azok az ellátások, amiket ezek a szegényebb, akár dolgozó emberek kapnak, azok viszont nem növekedtek. Gondolok itt például a családi pótlékra, amelynek az összegét még a bajnai kormány fagyasztotta be 2008-ban, és azóta nem emelkedett. De ugyanezt mondhatjuk a gyesről is, úgy három éves gyesről, amit szintén a bajnai kormány fagyasztott be, és csökkentett egyúttal két évre, és ugye a Fidesz itt egyébként adott valamit, mert visszahozta a három éves gyes időtartamot 2012-ben. Ugyanakkor ennek az összege katasztrofálisan elinflálódott. Az az anya, akinek akár most gyereke születik, de nincs meg előtte az egy éves munkaviszonya, az 28 ezer forintot kap havonta, ami egy katasztrofálisan alacsony összeg.
Végeredményben lehet GDP arányosan, vagy államháztartás arányosan százalékokat mondani erről a jövedelem átcsoportosításról?
Egy kiváló tanulmány már 2013-ban kimutatta, hogy az adóreformmal a legjobban az egyedülálló gazdagok jártak, és éppenséggel a több gyerekeseknek a többsége rosszul járt vele.
Ez azért fura egy gyerekeseket preferáló adókedvezmény esetén.
Így van. Hát azért, mert
sok gyerek szegények között.
Így van. Arányaiban többen vannak az alacsony jövedelműek között a több gyerekesek. De lehet mondani, és erre nagyon szép számok vannak, hogy fokozatosan és nagyon komoly mértékben csökkent a szociálpolitikára fordított állami költés.
Abbe a segélyeket soroljuk, vagy a gyest is?
Ebben minden benne van.
Tehát de a ebben a családi,
de most a nyugdíjjal együtt mondom, még azzal együtt is csökkent. 2009-es 18%-ról mostanra 12,7%-ra 2019-re. Tehát 10 év alatt
a harmadát
elveszítettem. És tényleg fontos, hogy ebben benne van a nyugdíj, mert a nyugdíjra fordított állami források nem csökkentek. Tehát az összes többi, a családi ellátások, a munkanélküli ellátások benne vannak ebben, nincs benne az oktatás és az egészségügy. Tehát a készpénzes ellátások azok tényleg drasztikusan csökkentek. Benne vannak a segélyek is, de az icipici egyéb az a GDP arányosan 1%-ot se éri el ma már. Magyarán az olyan társadalmi transferek, amelyek segítenének a jövedelmi helyzetekben fennálló különbségeknek a kiegyenlítésére, ezek nagyon drasztikusan csökkentek. Ugyanakkor, hogyha ebbe beleszámolná a statisztika, ami nem számolja egyébként bele se az Eurostat, se az OECD statisztikában, ezt nem látjuk így együtt kezelve az adókedvezmények rendszerét, akkor nem lenne ennyire rossz a helyzet, tehát akkor azt látnánk, hogy jelentősen többen átcsoportosított az állam a készpénztranszferek felől az adókon keresztül nyújtott ellátások irányába. Azt fontos látni, hogy az adókedvezményeken keresztül nyújtott ellátások mindig a jobb helyzetűeknek kedveznek. Tehát ez egyúttal azt is jelentette ez a fajta elmozdulás az adókedvezmények felé, ami egyébként történik más országokban is, csak nem ennyire drasztikusan, hogy a stabil és magas jövedelműek felé mozdul el az állami újraelosztás. Ezt lehetne olyan eszközökkel finomítani, mint például a negatív jövedelemadó, ami olyasmi, mint annak idején volt, amit az interjú elején mondtam, ez a bizonyos adójóváírás, tehát hogyha valakinek alacsony a jövedelme, bizonyos szintnél alacsonyabb, akkor kap egy kis pénzt, míg a többiektől elvonnak. és ugye arányosan kap valamennyi kiegészítést az adórendszeren keresztül, ahhoz képest, amennyivel kisebb egy bizonyos összegnél a jövedelme, tehát ezzel lehetne, ezzel a negatív jövedelemadóval játszani, illetve én nem tudok másik országot, ahol ne lenne plafonja ezeknek az ellátásoknak, ezeknek az adókedvezményeknek. Ugye a legtöbb országban az van, tudom hozni példaként mondjuk Lengyelországot, de akár Németországot is, az történik, hogy egy bizonyos jövedelem fölött csökken az adókedvezmény mértéke, vagy akár meg is szűnik. Tehát mondhatná azt a magyar állam, hogyha valakinek teszem azt 800 ezer vagy 1 millió forint fölött van a jövedelme, akkor nem fogja megkapni a teljes családi adókedvezményt. Tehát nem fog plusz 100 ezer forintot kapni havonta, hiszen neki nincs rá szüksége. Vagy mondjuk a csok teljes összegét nem fogja megkapni, ugye ez egy új családi ellátási forma, ott például nem lesz jogosult az ellátásra az, akinek van már nem tudom hány darab lakása, vagy mekkora jövedelme, ezt hívjuk plafonírozásnak, de Magyarországon nincsen ilyen plafonírozás, tehát nincsen felső korlátja annak, amilyen mértékben a magyar állam a gazdagabbakat támogatja.
Milyen előzményei voltak ennek? Mit örökölt a NER, és mennyiben új? Azt mondja, hogy ez a radikális támogatása a felsőbb rétegeknek, ez új, de hát korábban sem volt Magyarország egy fejlett jóléti állam.
Ezzel vitatkoznék. A magyar jóléti ellátások azok minimum az európai középmezőnyben voltak korábban is, és részben vannak most is. A családi ellátások egy része mindenképpen, a nyugdíjrendszer szintén, akár a ráfordított kiadások tekintetében, akár maga struktúra szempontjából is megfelelően komplexek, és egészen flottul, gördülékenyen működnek. De hogy az előzményekre egy picit konkrétabban kitérve, talán onnan kezdem, hogy progresszív jövedelemadó volt Magyarország a 90-es évek óta. Ami trendek szintjén megörökölt a Fidesz, az az, hogy ez a progresszivitás fokozatosan csökkent. A kormányok színétől függetlenül folyamatosan csökkent például az adósávoknak a száma. Úgymond egyszerűsödött először mondjuk 6 kulcsosra, aztán 4 kulcsosra, aztán 3 kulcsosra a személyjövedelemadó rendszer. Tehát ez volt az irány. Az, hogy aztán ennyire drasztikusan, ilyen alacsony 16%-os egykulcsos adóra tértünk át, na az már a Fidesznek a találmánya. De ugyanezt lehetne mondani a munkanélküli ellátásokról is. Nagyon nehezen elhihető, hogy a 91-es törvények a munkanélküli járadékos időszakot, tehát azt, amit az ember biztosítással megszerez, mint jogviszonyt.
A munkahely elvesztése után,
így van, tehát hogy az ember dolgozik, fizeti a munkanélküli járulékot, és akkor jogosultá válik járadékra, munkanélküli ellátásra. Ez 2 évben volt maximálva a 90-es évek elején. Tehát magyarán, ha akkor valaki munkanélküli lett, és megvolt ez a megfelelő jogviszonya, akkor 2 évig kaphatta a munkanélküli járadékot, a keresetarányos ellátást. És ezt is fokozatosan csökkentették az egymást követő kormányok. Először 1,5 évre, utána 1 évre, majd 9 hónapra. Aztán az, hogy az előző válság kellős közepén a Fidesz az akkori 6 hónapot 3 hónapra csökkentette, ez tényleg elképesztően drasztikus lépés volt. Pont akkor, amikor rengetegen elveszítették a munkájukat, és esélyük se volt visszakerülni a munkaerőpiacra. Megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy Európában, sőt az OECD-ben, talán az egész világon egyedülálló 3 hónapban maximálta ezt a munkanélküli járadékos időt. Tehát itt megint azt mondom, hogy ez a nagy drasztikus lépés ebbe az irányba, ez a Fideszé, de a trend az bizony a fokozatos csökkentés volt.
Mint ahogy a közmunka sem a Fidesz találmánya, csak a kimaxolása, de erről majd később beszéljünk. Visszatérhetnénk arra szavára, hogy flottul működnek még most is dolgok. Itt mire gondolt?
Amikor különböző országok szociálpolitikai ellátásait hasonlítjuk össze, tudjuk azt, hogy azért nem minden országban történik az meg, ami például Magyarországon, hogy megszületik egy gyerek, és akkor a kismamához oda mennek egy darab papírral, vagy kap e-mailen, vagy a kormányablakon keresztül egy papírt, amit csak ki kell tölteni, és gyakorlatilag pár napon belül jogosult a családi pótlékra. És akkor tényleg az államkincstár utalja a családi pótlékot. Ennek az összege 2008 óta nem változott, és ez katasztrófa, de automatikus automatikusan működnek ezek az ellátások.
Nincs is küszöb univerzális ellátás.
És ez egy szinte univerzális ellátás. Sajnos a Fidesz alatt itt is elég komoly változások történtek az ügyben, hogy szankcionálják azt, hogy ha valakinek a gyereke nem jár rendszeresen iskolába, hiányzik, 50 órában maximálták, ami egy katasztrofálisan alacsony szám, és kiterjesztették az óvodáztatásra is, ami nagyon veszélyes gyakorlat. Tehát ilyen formán most azért kihullottak belőle családok, és sokszor a legszerencsétlenebb helyzetű családok.
De azt gondolom, hogy a társadalom nagy része ezzel egyetért. Ha a szülő nem iskoláztatja a gyerekét, akkor igenis vonják el tőle a támogatást. Szerintem itt a Fidesz-nél van társadalmi támogatottsága, vagy volt, amikor ez bevezette?
Elképzelhető.
Nem motivál egy ilyen döntés?
Korábban, ha jól emlékszem, a Gyurcsány kormány vezetett be egy óvodáztatási támogatást. Minimális összeg óvoda kezdéskor, amiből egy szegényebb család tud venni egy pár cipőt, meg valami ruhácskát a gyereknek, hogy rendesen jár a óvodába. Úgy tűnik a vizsgálatokból, hogy ennek volt pozitív hatása. Tehát ezek az úgynevezett feltételhez kötött anyagi támogatások, amit például a Világbank világszerte nagyon szeretett támogatni és terjeszteni. Ezek nemzetközileg is, és Magyarországon is úgy tűnik, hogy akkor működnek igazán jó, hogyha pozitív megerősítést adnak, és a szankciók jóval kevésbé. Tehát az elvonások, az ilyenfajta megszorongatások, az ilyenfajta fegyelmezése a családoknak, ez jóval kevésbé működik, mint a pozitív megerősítés.
Onnan indultunk ki, hogy egy jelentős jövedelem átcsoportosítás történt az alsóbb rétegektől a felsőbbekig. Ugyanakkor a Fidesz egy nagyon rossz helyzetben lévő gazdaságot örökölt. Szembe kellett nézni annak, hogy egy közepesen fejlett országnak mire van és mire nincs pénze, és döntött amellett, ami egy klasszikus konzervatív felfogás, hogy a középosztályt kell megerősíteni, az ő csúszásukat megakadályozni, különböző más eszközökkel valahogy pacifikálni lehet a lentieket. Ez egy legitim cél, nem? Akkor, hogyha nincs elég erőforrás.
Ezzel én mindig vitatkozom, amikor azt hangzik el, hogy nincs elég erőforrás, tehát erőforrás mire? Mire nincs pénz, és mire van pénz? Ugye ezek mindig politikai döntések, persze, ezzel tökéletesen egyetértek. Azok a számok, amiket én az előbbről soroltam, tehát hogy hogyan csökkent drasztikusan 2010 környékén a szociális célokra való költés, és utána is fokozatosan, ugye ezek GDP arányosan értendők. Tehát csökken a GDP, akkor ha abból arányosan kevesebbet költünk, akkor az azt jelenti, hogy nominálisan katasztrófa. Kevés, tehát az nagyon súlyos megszorításokat jelent. Tehát lehet a kevesebből is arányosan ugyanannyit költeni. Egy GDP zuhanás nem feltétlenül kell, hogy azt jelentse, hogy pont a szociális területről veszünk el. Most a 2010-es évek elejéről beszélek. Abban az időszakban a középosztályhoz tartozók is elkezdtek lecsúszni, és a jövedelmek csökkentek. Viszont egy komoly fordulat következett be 2014-15 után, amikor a GDP is elég lendületesen elkezdett nőni, és a jövedelmek is, és 15-16-tól nagyon komoly, azt is mondhatnám, hogy itt is szinte drasztikus minimálbér emelés indult el. Ennek következtében az alsó rétegek, tehát akik minimálbéren voltak, ők elkezdtek felkapaszkodni, és az ő jövedelmeik is csak úgy, mint a fölöttük lévőké elkezdtek nagyon lendületesen nőni, és lehet azt mondani, hogy objektív szempontból is, de szubjektívan is látjuk a kutatásokból, tehát a megélés szintjén is, hogy mit éreznek az emberek, ők azt érzik, hogy mennek fölfelé, vagy érezték ugye a Covid-válságig.
Hát nem ez a célja egy jó és, államvezetésnek, hogy az emberek azt érezzék?
És ebben igaza van, tehát azt lehet mondani, hogy 2014-15-tel kezdődően a Fidesz ezt a fajta korábban hangoztatott, egyébként pont 14 előtt hangoztatta ezt a középosztály tematikát, 15-től ugye bejött a migráns tematika, és az vitt mindent, de valóban ezt az igény életét, úgy tűnik, hogy elkezdte beváltani, és nagyon is konzekvensen végigvinni.
Akkor nem mutatható ki az, hogy ennek a konzervatív társadalom filozófiának, vagy elosztáspolitikának következtében radikálisan nőtt volna a szegénység Magyarországon?
A szegénység radikálisan nőtt 2010 és 2013 között. Egészen elképesztő méreteket öltött, mondjuk a többszörösen depriváltak aránya az egynegyed lett. Például 12-13-ra, ami mennyire? Azt jelenti, hogy a gyerekek körében, hát most itt olyan adataim vannak, hogy 2011-ben volt 20%, és megközelítette a 30%-ot 2015-re.
A többszörösen
depriváltak, az azt jelenti, hogy alapvető jószágoktól vannak megfosztva. Tehát van 10 olyan mutató, amit mérnek, hogy abból mi az, ami megvan az embereknek, úgyis, mint hetente kétszer tud enni húst, vagy bármi hasonló fehérjét, van otthon, nem tudom, tévéje, vagy számítógépe, és ehhez hasonló ilyen alap.
És ez nagyon megnőtt?
Ez irdatlan mértékben megnőtt, mint ahogy a jövedelmi szegénység is. Majd pedig részben ugye annak köszönhetően, hogy elmúlt az előző válság, és többen lettek foglalkoztatva. Részben egyébként az adókedvezmények rendszerében is egy kis változás állt be, tehát például a járulékokból is lehet érvényesíteni a családi adókedvezményt. És elképzelhető, hogy valami mérési változtatás is történt a magyar oldalról, tehát a KSH részéről. Drasztikusan elkezdett csökkenni a szegénység, és akkor most, amit az előbb említettem adatot, ez most 10% körül van.
Ezzel hogyan nézünk ki a régióban?
És ezzel egészen jól állunk a régióban. Mondom, egy picit fenntartással kell kezelni ezeket az adatokat, de az egészen biztos, hogy a mostani évtizednek a második felében csökkent a szegénység, tehát valóban ezt el kell ismerni. Ugye itt a COVID alatt megint lesz egy, attól tartok, egy trendváltozás, amiben mások vagyunk, mint a régió számos másik országa. Ez az, hogy mennyire ragadnak benne az emberek a szegénységben. Tulajdonképpen két trend van. Ugye az egyik trend az, amit az előbb mondtam, hogy akinek stabil, akár alacsony jövedelme van, az elkezdett fölfelé megkapaszkodni. Ez az egyik trend, illetve a gazdagabbak, azok még sokkal-sokkal gazdagabbak lettek, tehát ők elrepültek, elszálltak. Tényleg nagyon komoly magas jövedelmek irányába. A másik trend az pedig az, hogy akinek nincsen rendszeres, legális munkából származó jövedelme, tehát valamiért kiszorul a munkaerőpiacról, ők benne ragadtak ebben a helyzetben, és az ő helyzetük tartóssá vált, és nincs igaziból kormányzati cél, nem láttunk olyan kormányzati eszközöket, amik azt céloznák, hogy őket ebből a helyzetből kimozdítsák. Tehát az alsó közép, ha így lehet hívni, vagy a szegény dolgozók, és a legszegényebbek közötti rés az nő, és megszilárdul. Uh-huh. Tehát ott keletkezett egy ék, ami nagyon nehezen, most már komolyabb szociálpolitika nélkül ez nem lesz megváltoztatható.
Akkor ezek szerint a középosztály megerősítése mellett a Fidesz ideológia egy másik pillére a munkaalapú társadalom beváltotta a, nem is tudom, az ígéretét, tehát még annyira kis jövedelemért dolgozók is, de megindulhattak fölfelé. Ez a munkaalapú társadalom is egy klasszikus konzervatív társadalomfilozófia.
A munkaalapú társadalom valóban egy olyan társadalomfilozófia, amit konzekvensen végvitt a Fidesz. És nem voltam azzal egyedül, amikor azt mondtam, azt gondoltam 2010-11-12-ben, hogy ez egy kegyetlen társadalompolitika, pont a gazdasági világválság kellős közepén azt mondani, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, az nem tűnt humánusnak. És akkor valóban nagyon sokakat bepörgetett a Fidesz a közmunka rendszerébe, ugyanakkor...
Az úgy 13-tól lódult.
Nem, tehát megdódult az már 11-12-ben is, de csak részmunkaidőben, vagy nagyon sokakat részmunkaidőben foglalkoztattak a közmunkában, és közben a közmunkás minimálbért, ugye a korábbi rendes minimálbérről, ami ugye a Gyurcsány kormány vezette be ezt a típusú közmunkát, illetve a segélyeknek a közmunkához kötését 2009-ben, a Fidesz újítása abban állt, hogy lecsökkentette a közmunkás minimálbért, ha jól emlékszem, a minimálbér 65%-ára, és egyébként ezt most nem indexálja minimálbér növelésével. Tehát ott egy óriási jövedelemcsökkenés volt azoknál, akiket ez érintett, annál is inkább, mert ugye ennek a részfoglalkoztatásban csak egy részét kapták meg, tehát mondjuk 30 ezer forinthoz jutottak. Azok a tömegek, több százezer emberről beszélünk, akiket ebbe beleforgattak. Azért ez konkrétan éhezéshez vezetett, és teljesen katasztrofális elnyomorodáshoz.
De most jön a de, mert úgy kezdte, hogy akkor ezt gondolta.
Igen, a 14-es választások előtt viszont felfuttatták a úgymond teljes állásuk közmunkát, és nagyon sokat abba belepörgettek, sokkal több embert, mint az előző szocialista kormányok alatt, és akkor a korábbi segélyhez képest ott nőtt a jövedelem.
Nem is
mert
kicsit.
Még az a közmunkás minimálbér is nyilván jóval több volt, mint a segély. Tehát ott valóban ők azok a munkanélküliek, tartós munkanélküliek, leginkább többségében iskolában, iskolázatlan, vagy hát alacsony iskolai végzettséggel rendelkező emberek valóban azt tapasztalhatták, hogy valamivel több lett a jövedelmük. Honnan is indultunk ki? Tehát a munkaalapú társadalom, hogy ez most bejött-e vagy nem? Akkor még egy dolgot itt érdemes elmondani, hogy ugyanakkor ez a rendszer tartóssá vált, és úgy tűnik, hogy ez szándékos is volt, hiszen a közmunka, ami egy egyszerű fizikai munka, annak a felfuttatásával párhuzamosan leépítették a képzések, átképzések rendszerét. Tehát azt, ami az embereket átvihette volna mondjuk egy másfajta foglalkozásba, mondjuk például a felnőtt oktatáson keresztül, vagy az átképzéseken keresztül, ez szinte teljesen megszűnt. Olyan, minthogyha direkt szárták volna el ezeket a csatornákat, és ezt a bizonyos éket, amiről az előbb beszéltem, ezt minthogyha szándékosan alakították volna ki azok között, akik ebben a közmunkás helyzetben, munkanélküli létben ragadnak, és azok között, akik pedig felfele tudnak kapaszkodni.
Ugyanakkor 2018-19-re, amikor már nagyon kínzó lett a munkaerőhiány, akkor mégiscsak felszívta ezeknek az embereknek egy részét, még így is a elsődleges munkaerőpiac.
Ez tényleg így van, ugyanakkor, hogyha a közmunkára fordított forrásoknak csak egy részét, legyen az az egy harmada, arra költötték volna, hogy megszerezzenek emberek magasabb iskolai végzettséget, netán eljussanak az érettségig, akkor ugye egészen más típusú munkaerő állt volna ebben a munkaerőhiányos helyzetben.
Ez egy nagyon drága rendszer, ugye ez a közmunka?
Hatékonyság szempontjából nagyon-nagyon drága, és hát békeidőben, tehát nem munkaerőhiányos helyzetben, de békeidőben olyan 13%-uk tudott a közmunkásoknak kikerülni, átkerülni a rendes foglalkoztatásba. Valóban ez egy igen drága rendszer.
És jóval több pénzt költött a költségvetés erre, mint mondjuk a segélyezésre összesen, a segély minden típusára összesen.
Igen, azt mondhatjuk, hogy mondjuk a segélyezésre a GDP-nek egy olyan 0,5%-át, és akkor a közmunkára pedig ez szépen futott föl 1%-ról olyan 2-re, 2-3-ra, attól függ, hogy mit számolunk bele, ugye itt EU-s programok, EU-s pénzek is, amit esetleg más országok, például Lengyelországot hozhatom itt ismét példaként, masszívan az aluliskolázottaknak a iskolai végzettségére, tehát arra költötték, hogy feljebb kapaszkodjanak, hogy is mondjam, ilyen mobilitás szempontjából, azt mi nem erre költöttük el, hanem erre a viszonylag primitív fizikai munkavégzésnek a finanszírozására, vagy kamuképzésekre.
Úgy tűnik, hogy egy pár dolgot elismer a NER eredményei közül, de egy pár évvel ezelőtt írt tanulmányában mégis azt olvasom, hogy a mai magyar szociálpolitika növeli a munkaerőpiac okozta egyenlétlenségeket, és tovább mélyíti a társadalmi rétegek közti szakadékot.
Én azt ismerem el, hogy a NER társadalompolitikája konzekvens, és ami célt kitűztek, azt valóban el is érték. Ez nem azt jelenti, hogy én nekem ezt tetszik, és ez nem azt jelenti, hogy én ezt igazságosnak gondolom.
Növeli az egyenlőtlenségeket?
Az egyenlőtlenségekre sok minden hatással van. Ezek közül az egyik a szociálpolitika. Például a gazdasági ciklusok, ami elsősorban hatással lehet arra, hogy menjen kerülnek mondjuk ki a munkanélküli létből, és mennyien tudnak viszonylag normális pénzeket keresni. És hát a szociálpolitikát azt arra találták ki bő 100 évvel ezelőtt. Két célja szokott lenni. Az egyik az egyenlőtlenségek csökkentése, a másik meg a teljes elnyomorodástól, az abszolút szegénységtől való védelem. A magyar szociálpolitika a Fidesz alatt valóban és tudatosan felejtette, vagy hogy mondjam, nem foglalkozott ezzel a két céllal. Soha nem is mondta, hogy fog, hogy gondolná azt, hogy esetleg a leggazdagabbak és a legszegényebbek közötti különbséget csökkenteni kellene, jövedelmi különbséget. Sőt, azt sem mondta, hogy a legszegényebbek nek kellene olyan ellátásokat nyújtani, ami mondjuk az éhezéstől megvédeni őket. Tehát ezt a fajta szociális minimumot, ami egyébként Európában egy elterjedt gondolat és gyakorlat, hogy tehát egy bizonyos, nagyon-nagyon alacsony jövedelem alá egyetlen család, egyetlen személy se kerüljön. Egyébként ilyen szociális minimum Görögországon kívül, még Magyarországon nincsen, másutt mindenütt van. Tehát, hogy nem gondolta azt a Fidesz, hogy ez feladata lenne az államnak.
Ebben a minimumban egy pénzügyi támogatásra gondolt, tehát az, amit most bevezetett, hogy újból a Fidesz, hogy újból vannak népkonyhák, tehát bárki, akinek tajszáma van, kaphat napi egyszeri meleg étkezést, nem erre gondol.
Na ez az igazi klasszikus segélyezés. Nem, kifejezetten anyagi, mondjuk Romániában. Hogyha egy bizonyos szint alatt családi jövedelme nincsen, vagy van egy családnak, akkor jelentkezhet a helyi hivatalnál, és mondhatja azt, hogy ez a helyzet, és akkor kiegészítik. Ugye minimális pénzekkel beszéltünk arról, hogy a GDP 0,5%-áról beszélünk, egészen minimális pénzekkel, de mégiscsak kiegészítik annyira, hogy mondjuk ne halljon éhen Magyarországon. Mindenféle felmérések azt mutatták, hogy már 2012-ben is a regisztrált munkanélkülieknek csak nem fele nem kapott semmilyen ellátást. És a regisztráltak, az megint csak nagyjából a fele azoknak, akik valóban munkanélküliek. Ugye ez most például a COVID alatt, de az előző válság alatt is azt jelenti, hogy rengetegen kiiratkoznak az mindenféle állami ellátási rendszerből, mármint most pénzbeli ellátási rendszerből, és nem is tudjuk, hogy mi van velük.
De ez a réteg egyre kisebb, nem? Azt mondta, hogy már csak 10% a depriváltak.
Ugye mi a COVID előtti időkről beszéltünk, ugye 19-es a legkésőbbi adat, amit én mondtam. Most itt megint azt gondolom, hogy nő ez a réteg, megint sok százezerrel megnő azoknak a száma, akik ebben a helyzetben vannak, de valóban, ugye itt ez szűkült ez a réteg minden bizonnyal, meg egy csomóan gondolom külföldre mentek dolgozni és hasonló, de most ezek a csatornák bezáródtak, és most megint arról beszélhetünk, hogy több százezer ember, aki elveszítette a munkáját, és nem regisztrált, vagy regisztrált munkanélküli, de nem jogosult különböző okokból az ellátásra, ők teljesen ellátás nélkül maradtak. Mondhatjuk 11 év után, hogy teljesen konzekvensen végvitt politika, hogy pénzbeli ellátást ezeknek az embereknek nem adunk, hanem különféle nem pénzbeli juttatásokat, úgyis, mint ez a népkonyha, amit említett, vagy mondjuk például a iskoláztatási támogatás, ami korábban valamiféle pénzt is adott, ingyenes tankönyvet, például kiterjesztették az ingyenes tankönyvet nagyon nagy mértékben, most már szinte mindenkinek jár. Tehát ilyesféle ellátási formákat szívesen nyújt akár a szegényebbeknek is, de pénzt azt nem kíván lefelé osztani.
Azt is olvastam öntől, hogy az alacsony társadalmi státuszú és rossz munkaerőpiaci helyzetű rétegeknek az integrálása az gazdaságilag is megtérül egy ország számára, tehát ez egy olyan társadalmi befektetés. Erről meg tudja győzni a magyar közvéleményt, amelyikben eleve van egy ellenszem vagy segélyből élőkkel szemben?
Ez a fajta befektetés, és ez egyáltalán nem csak a segélyeket jelenti. Ez egy az Európai Unió által is az utóbbi évtizedben hangoztatott elv, hogy ez a bizonyos social investment, hogy nem csupán kiadásként vagy lyukasvödörként tekintünk a jóléti ellátásokra, hogy tehát szórjuk ki a pénzt, hanem úgy, mint ami aztán utána akár a GDP-ben is, tehát a termelésben is megtérül. Nem annyira nehéz belátni, hogy egy iskolázottabb ember az több GDP-t tud termelni, és olyan irányba tud elindulni akár egy országnak a gazdasága, a gazdasági szerkezet, ami nagyobb hozzáadott értéket termel, akkor, hogyha befektetünk akár mondjuk a gyerekellátásokba egészen kicsi kortól, vagy megakadályozzuk azt, hogy fölnőjenek úgy gyerekek, vagy éljenek úgy emberek, hogy nem jutnak rendszeresen fehérjéhez, hanem mondjuk csak a vastagon szelt fehér kenyeret eszik. Az, hogy az embereknek milyen a fogazata, az emésztése, a fizikai állapot, ez fontos, hogyha most csak kizárólag gazdasági célokat nézzünk, akkor, amikor azt nézzük, hogy mennyire fog hatékonyan zajlani ez a termelés, és mondjuk az egészségügynek mennyire kell szörnyű állapotban lévő embereket hirtelen megpróbálni meggyógyítani akkor, amikor már ez nem lehetséges.
A konzervatív felfogás szerint a fönt hagyott több jövedelem, az leszivárog a szegényekhez is, és végeredményben az ő helyzetüknek a javulását is eredményez. Ez igazolható ön szerint, vagy nem?
Hát most már számos kutatást tudunk, vagy hát voltak korábban is, amelyek azt mutatják, de a magyar példa az kiváló erre, hogy ez a bizonyos lecsorgási effektus, ez nem működik, tehát ez nem létezik. Attól, mert adok több 10 millió forintot egy olyan családnak, akinek van már két ingatlanja, azért, hogy aztán most megvehessék a harmadikat. Ettől az a család, amelyiknek nincs arra pénze, hogy penésztelenítse a lakását, neki nem lesznek jobbak az életkörülményei. Nyilván az építőipart is felpörgeti a csok, és akkor ott elhelyezkedhetnek alacsony iskolai végzettségűek is, és például ez az építőipar felszívta ugye 18-19-be a borsodi iskolázatlan tömegeket, férfiakat, akiket buszoztattak Pestre nap mint nap, tehát valóban ilyen értelme van ez a hatás, de hogyha tényleges támogatást adunk lefelé, okosan, például a csokra költött összegek egy töredékét a lakhatási válság enyhítésére, ha nem is megoldására, de legalább enyhítésére fordítanánk, akkor az sokkal direktebben tudna segíteni, mint hogyha arra várunk, hogy majd valahogy valami lecsorog.
Menjünk át a családpolitikára, a Fidesznek vagy a NER-nek a családpolitikájára. Ami markánsan látszik, hogy ez alapvetően fogyasztás ösztönző. Új lakást vegyél, új autót vegyél, ez egy érvényes és jó iránya egy családpolitikának? Vagy pedig ez is inkább a kereslet megteremtés miatt, a GDP növekedés miatt fontos?
Egyrészt azt mondtam az előbb, hogy egy nagyon komplex és fejlett jóléti rendszere volt Magyarországnak. Ez nincs benne a fejekben, meg nem is szoktunk erre büszkék lenni, de egy sor területen ez így van, és pont a családpolitikában mindenképpen. Például ez a gyes-gyed-gyet rendszert, egy olyan komplex szülőknek szóló támogatás, ami azért kevés országban van, és Magyarországon pedig ennek komoly történelmi hagyománya is van. Tehát ezeket meghagyta a Fidesz, plusz a családi pótlék, és amellett, hogy ugye elinflálta a mindenkinek járó ellátásokat, amiről az elején beszéltünk, amellett fölé épített egy újabb réteget, tehát olyan, mintha lenne egy szép tortánk, és akkor a tetejére mindenféle tejszínhabokat és marcipán díszeket helyezne. Ez a csok és a babaváró és az egyéb ilyen ellátások, vagy akár a gyed extra. Ezeknél én két fontos tendenciát látok. Az egyik az az, hogy az összes új típusú ellátási forma az azoknak jár csak, és nagyon kategorikusan, akiknek stabil munkahelyük van, akiknek munkajövedelmük van, tehát eleve jobb helyzetben vannak. Ez az egyik tendencia, mondhatjuk például a gyed extrát, ahol ugye az történik, hogy a gyedet az anya, többnyire anya kapja, ugye apák is igénybe vehetik, de ők nem nagyon teszik. Tehát az az anya kapja, akinek előtte volt tartós munkaviszonya, és ugye a gyed extra azt jelenti, hogy megkapja a gyedet, és közben teljes állásban dolgozhat. Tehát egy óriási plusz pénzt vágunk azokhoz, akiknek egyébként is viszonylag stabil a helyzetük. Van egy munkája, plusz még a munkajövedelmet helyettesítő összeget is mind megkapja, és egyébként mellette még mondjuk bölcsödébe járathatja a gyereket. Tehát itt duplán adunk.
De azért ezzel nem csak a középosztály támogatja, ezzel a minimálbéres anyát is támogatja.
Persze, természetesen. Én csak akkor azt akarom mondani, hogy az, hogy ez egy pazarló ellátás. Ez egy nagyon pazarló ellátás. Vannak erre sokkal finomabb eszközök is, hogy támogassunk különböző mértékben, különböző helyzetben lévő családokat.
De akkor azzal nem ért egyet, hogy a családpolitikát el kell választani a rászorultsági elven járó szociálpolitikától, amit a Fidesz val?
Még előbb elmondom a második trendet, amit látok. Tehát az egyik az ez, hogy ezt a munkaalapú társadalom ideológiát kiterjeszti például a családpolitikára is, a családi ellátásokra is, meg az összes többire. A másik ilyen tendencia, és ezt ilyen mértékben nem látom másút külföldön, ez a hiteleken keresztül nyújtott támogatás. Tehát, hogy közbeiktat egy szereplőt, és ezek a bankok, akikken keresztül nyújtja a nagyon kedvezményes hiteleket, és egyébként adósít el tömegeket, ami most itt a COVID szempontjából nagyon izgalmas lesz, hogy ott mi fog történni. Pénzt ad, igen, de valójában azokat a pénzeket vissza kell fizetni, és itt óriási kérdőjelek merülnek akkor fel, hogyha egy fiatal házaspár beígéri az 1-2-3 gyereket, ezek nem születnek meg, és esetleg még el is akarnak válni, és most már látunk ilyen eseteket, vagy megszűnik az a stabil munka, amire építették azt, hogy visszafizessék ezeket a hiteleket. Tehát ez egy nagyon kockázatos, és egyébként ritkán használt eszköz, amit a Fidesz egy ilyen fő családpolitikai eszközzé emelt.
És a családpolitika elválasztása a rászorultsági elven járó szociálpolitikától, erről mi a véleménye?
De a családpolitikának, most megint nemzetközileg mondom, számos célja szokott lenni, például a gyerekszegénység csökkentése ilyen, meg ilyen szokott lenni a férfiak és nők közötti különböző, akár a gondoskodási munkában megjelenő, akár a munkaerőpiacon megjelenő különbségek csökkentése, és valahanyadik célként általában megjelenik a fertilitás, tehát az, hogy több gyerek szülessen. Most Magyarországon ezt az utóbbi célt emelte abszolút céllá a Fidesz, és a családpolitikát egyenlővé tette a népesedés politikával, a demográfiával. Ezt tényleg explicit módon ki is mondta 2018-ban a miniszterelnök, mikor meghirdette az úgynevezett demográfiai kormányzást. Tehát eleve kilőtte azokat a további célokat, amik bármiféle egyenlősítést lehetővé tennének, akár osztályok, rétegek, akár férfiak és nők között. És ezt szintén nagyon nyíltan már 2011-ben megtette az akkori családvédelmi törvényben, amikor kimondta, hogy a családpolitikának a felelős gyermekvállalást kell támogatnia, amely felelős gyermekvállaláson aztán később megértettük, de nyilván ebben is, aki akarja, az olvas a sorok között, tudja, hogy azokat a családokat kívánja támogatni, akiknek megvannak a forrásai arra, meg a skilljei, meg a lehetőségei, hogy jobb körülmények között neveljék a gyerekeiket. Ugye 2012-ben volt a Matolcsi féle akkori minisztériumnak a középosztály gyermekvállalási forradalma, vagy valami hasonló című pamfletje, illetve az is egy ilyen policy paper volt, amiben megfogalmazták teljes nyíltsággal ezeket a célokat. Azt kell mondjam megint csak, hogy ez egy nagyon ritka hozzáállás. Nem nagyon ismerek ilyen kormányt, amelyik ennyire nyíltan és élesen elválasztaná egymástól a jobb helyzetű családokat és a kevésbé jó helyzetű családokat, ez utóbbiakat ugye nem tekintve a családpolitika alanyainak.
Ez miért történhet?
Hát én azt érzékelem ebben, hogy ez a munka alapú társadalom ideológiája, ez mindent felülír. Ezt húzza rá az összes többire. Láthatunk ebben persze, ki nem mondva, cigányellenességet is, azért ne növeljük a családi pótlékot, hogy a cigányok ne kaphassanak, de a tény az az, hogy a szegény családok többsége nem cigány, tehát valójában ez a társadalompolitika nem jól céloz, mert egyáltalán nem csak a roma családokat szorítja ki ezekből a lehetőségekből. Mondok egy egészen friss példát, ugye most többen az ismerőseim közül is igénybe veszik ezt a lakásfelújítási kedvezményt. Ez egy elég komoly összeg, aminek csak egy része kell visszafizetni. Pontosabban ez egy nettó támogatás, csak a befektetett pénzt, amit az ember a lakásfelújításra fordít, annak egy részét állja az állam számlák ellenében. Most ez megint egy olyan ellátás, ami csak a stabil munka jövedelemmel rendelkezőknek jár. Egy családi ellátás, ami egyértelműen kiszorítja azokat, akik mondjuk a vendéglátóiparban dolgoztak, és most kiestek a munkaerőpiacról. Ugye nem egy és nem két emberről beszélünk, hanem nagyon-nagyon sokakról, akiket egyértelműen nem tart a célcsoportjának ez a fajta családpolitika.
Voltak a legfontosabb nyugdíjrendszert érintő intézkedései a Fidesznek. Hát volt egyszer ugye a legnagyobb port felvert magánnyugdíjpénztár államosítás. A magánnyugdíjpénztárakat azért a szociálpolitikusok, társadalmi igazságosságról gondolkodó emberek alapvetően nem tartották egy nagyon igazságos dolognak. Ezt a Fidesz ugye gyakorlatilag maradéktalanul eltüntette. A másik a korábbi évek nyugdíjrendszerének a különböző kedvezményeinek a radikális felszámolása, a rokkantosítás kezdve a különböző korkedvezményes és szakmákhoz társítható nyugdíjrendszerhez. Hány embert érintett ez az utóbbi változás úgy nagyjából?
Kezdjük az elején, jó? Nagyon
mindig
izgalmas.
Ezt mondjam.
Igen. Nagyon izgalmas kérdés, már eleve ez a nyugdíj visszaállamosítás vagy államosítás ügy. Tudnélik, összekapcsolódott az egykulcsos jövedelemadó kérdésével.
Annak a fedezete volt.
Így van. Valójában arra kívánt forrás találni a Fidesz, hogy finanszírozni tudja ezt a bizonyos drasztikus jövedelemadó csökkentést. És ugye ez is azért fokozatosan történt meg, mert először 14 havi magánnyugdíjjárulékot irányították át az államkasszába, és én azt tippelem, hogy itt tesztelték az embereket, hogy vajon mekkora lesz a lázongás. Megint a lengyel példát mondom, hogy ott a PISZ az sok százezreket vitt az utcára ezzel az üggyel, amikor ezt megtette az akkori lengyel kormány. Ugye részben a PISZ-nek a hatalomra kerülése is, azt gondolom, hogy ennek is volt köszönhető, hogy ott mozgósítani tudta az államosítás ügyében az embereket. Ugye Magyarországon ez nem történt meg, mint kés a vajban úgy ment át ez a magánnyugdíjpénztárak teljes államosítása.
Végeredményben mégiscsak az ön által igényelt társadalmi igazságosság feletett jelentős Fidesz lépésként érték. Kérhetjük az államosítást.
Ennyire drasztikusan belenyúlni ilyen nagy rendszerekbe, mint a nyugdíjrendszer, nem szoktak, és nem is tudok ilyenről. Ráadásul úgy, hogy szó szerint átverték az embereket. Tudnélik, ugye azt mondták, hogy nem lesz az állami nyugdíj részre se jogosult az, aki nem lép át az állami rendszerbe. Majd ezt ugye visszavonták egy év után, de addigra már mindenki átlépett. Tehát itt azért egy elég komoly problémát látok társadalompolitikai szempontból is, amikor az állam átveri a saját polgárait. Ez nem növeli a jóléti rendszerekbe vetett bizalmat sem.
És a másik része a nyugdíjrendszer átalakításának, a sok kedvezmény rokkant nyugdíj elvétele. Milyen súlyú lépés volt?
Még egy picit szólnék arról, hogy mennyiben lett igazságosabb az állami rendszer. Tehát, hogy részben elköltött a Fidesz a saját céljaira tényleg óriási pénzeket, 1000 milliárdokat. Részben viszont beletolta ezt a pénzt az állami nyugdíjrendszerbe. Egy kisebb részét, de oda is irányított. Ezáltal viszont az előtte komoly deficittel küzdő állami nyugdíjrendszer gyakorlatilag szuficitessé vált, nagymértékben stabilizálódott az öregségi nyugdíjrendszer. Abban biztosak lehetünk, hogy ez ilyen középtávon finanszírozható.
10-20 évig.
Igen. Viszont még egy dolog történt 2013-ban, és ez az, hogy ezt a bizonyos felső plafont, a járulékfizetés felső plafonját, és a nyugdíjaknak is a felső plafonját eltörölték, tehát elszállnak a magas nyugdíjak.
De azért ez nem egy érzékeltő tétel a nyugdíj kifizetésekben.
Nem, viszont azt látjuk már a statisztikákból, hogy nő az idősek közötti jövedelemkülönbség. És azt is látjuk, hogy a férfi és a női nyugdíjasok között is nő a jövedelemkülönbség, és ez részben most már ennek a bizonyos nők 40-nek köszönhető, ami ugye eredetileg egy a nőket nagyon nagy mértékben kompenzáló elem volt, és akkor most áttérve erre a másik kérdésre, tehát elvette a Fidesz az összes előrehozott, illetve korai nyugdíjat, de közben az összes nőnek odaadta, tehát hogy többen a férfiaktól vette el, mert hogy a nők pedig élhetnek ezzel a bizonyos nők 40-nál, hogy 40 év munkaviszony, amibe beleszámít 8 év gyereknevelés, után elmehetnek nyugdíjba. Most áttérve a rokkant nyugdíjakra, most ez a, hogy úgy mondjam, ez a csúnya oldala, a másik csúnya oldala, van egy pár csúnya oldala ennek a nyugdíjreformnak, és ez pedig az volt, hogy kiszorította a rokkant nyugdíjasokat a nyugdíjrendszerből. És ennek az a jelentősége, hogy amikor a magyar nyugdíjrendszert megalkották 1928-ban, már akkor ez együtt volt gondolva. A dizájnja ilyen volt a nyugdíjrendszereknek szerte Európában, hogy a rokkant ellátás, az özvegyeknek, illetve az árváknak az ellátása egy csomagban volt kezelve, tehát hogyha valaki elveszíti a munkaképességét, azért, mert idős lesz, vagy azért, mert az esztergagép levágja a félkezét, akkor kapjon a társadalombiztosítási rendszeren keresztül egy kompenzációt, amely társadalombiztosítási rendszerbe ő befizet pénzeket sok éven keresztül. Innen kizárni a megváltozott munkaképességűeket, a régi nevükön rokkantakat, az egy nagyon drasztikus, és azt kell mondjam, hogy embertelen lépés volt. És ugye itt emlékszünk arra, hogy mindenféle felülvizsgálatokon kellett nekik keresztül menniük, ami szintén nagyon nem humánusan zajlott, másrészt pedig egy nem TB alapú ellátás rendszerbe kerültek bele. Voltak, akiket a közmunkába irányítottak, akiket elég fitnek gondoltak arra, hogy a munkanélküli rendszerben részt vegyenek. Nagyjából 100 000 ember teljesen kiszorult az ellátásból, egyszerűen kihullott, és voltak olyanok, akik ezeket a például egy rokkantak járadéka, ami valójában nem járadék, hanem egy segély jellegű ellátás, és akkor van egy rokkantak ellátása, ha jól mondom, ami pedig egy járadék típusú, szóval, hogy egy nagyon bonyolult és átláthatatlan rendszer van.
És ők ugyanik fiatalok, tehát nem kaphattak öregségi nyugdíjat.
Pontosan, amely viszont nem jár örökre, még akkor sem, hogyha az a bizonyos egészségkárosodás az örökön örökké fennáll. Sőt, vannak olyan ellátások ezek közül, amiket el kell venni 3 év után.
Végeredményben mit lehet mondani? Akkor a nyugdíjasok helyzete javult a NER-ben, vagy nem?
Ezeknek a legnehezebb sorsú embereknek a kiszorításával és a magánnyugdíjpénztárak államosításával a stabil munkaerőpiaccal rendelkezők öregségi nyugdíja tökéletesen jó állapotban van, köszöni szépen, és javult tulajdonképpen a nyugdíjasok helyzete.
Akkor azt lehet mondani, hogy ezen a területen is a Fidesz társadalompolitikája ugyanaz, amit az előbb elmondott.
Hát például határozottan nőtt az úgynevezett agregált helyettesítési ráta, ami tehát az a százalék, amit az ember a korábbi keresetéhez képest megkap.
Ami a 50-60% Magyarországon.
Hát most olyan 65-67, igen.
Mennyire fölmegy?
Igen. Van? Itt megint csak azt látjuk, hogy a rosszabb helyzetűeknek a kárára történt egy megerősítése azoknak, akik egészségesek, és megállják a helyüket a munkaerőpiacon.
Összegzésképpen az egykulcsos adótól kezdve az érdemtelen szegényekig, a munkaalapú társadalomig, azért ezeket ismerjük sokat évtizedek óta, az érdemtelen szegények stigmáját már a Kádár korban megtapasztalhattuk. Van valami, amiben a NER, mint mondjuk egy populista vezérdemokrácia, vagy talán a témánk szempontjából ez most nem is lényeges, valami újat adott? Valami nagyon mást adott? Megfelelő választ adott a Magyarország előtt ezen a területen álló modernizációs kihívásokra?
Szerintem van értelme a populizmus és a szociálpolitika összefüggéséről beszélni. Most például egy Törökországgal való összehasonlításon dolgozunk, és feltűnő a hasonlóság abban, hogy behoz új elemeket egy ilyen populista rendszer, ez a bizonyos marcipán a tortán, vagy akár régi elemeket elnevez másként, mint a csok, ami ugye a régi szocpolnak az átnevezése, és nagyon nagy csinnadrattával, és ez a populista elem benne, nagyon komoly erőforrásokat fordítva annak a népszerűsítésére és a propagandára, adja el azt a nagy innovációt és óriási fontos új programot. Kiegyensúlyozott liberális demokráciákban, ha egyáltalán létezik ez még, főleg fokozatos változtatások történnek a szociálpolitikában, tehát a legtöbb reform ilyesféle. Ehhez képest itt drasztikus, nagy paradigmatikus reformok történnek, mint az egykulcsos adó vagy a magánnyugdíjrendszer államosítása, és ilyen nagy csinnadrattával bejelentett és propagált új programok bevezetése. Tehát azt gondolom, hogy ezek azok, amik ilyen populista szociálpolitikának valahogy a körvonalai, amit kirajzolódnak, ami pedig a demokrácia leépítését illeti. Egy demokratikus rendszerben a szociálpolitikai döntések sokszor úgy történnek, hogy a civil hangok becsatornázódnak abba a döntéshozatali folyamatba, sőt, ugye az Európai Unióban ez kötelező is lenne megtenni. Ezek az intézményes egyeztető fórumok nagyon megváltoztak, azért nem mondom, hogy megszűntek, mert papíron léteznek, de abban már a lent lévők hangja nem hallatszik. Azokat a nyomásgyakorló csoportokat engedi be a Fidesz, amelyeknek az elképzelései egyeznek az övével, és így a legnehezebb helyzetű rétegek, legyen itt szó akár a megváltozott munkaképességűekről, akár a legszegényebbekről, az ő hangjuk nem hallatszik, és az ő szociálpolitikai érdekeiket nem igen képviseli senki.
Szikra Dorottya szociálpolitikus és Kerényi György beszélgettek a Nemzeti Együttműködés rendszerének társadalompolitikájáról. A sorozat következő, negyedik része május 2-ától vasárnaptól hallgatható.